A Transzilvánia Barokk Együttes hegedűse Barta Mátyás. Hát Mátyás, a tavaly előtti koncertet objektív okok miatt ki kellett hagynom, ezért annál nagyobb élmény volt ma újra találkozni veled, az együttes többi tagjával még találkoztam. 3 év nagy idő egy muzsikus életében, de azt hiszem, hogy a folytonosság a Transzilvánia Barokk Együttes esetében nálad annyira egyértelmű, és egy olyan ív, amit folyamatosan közösen építtek. Hát a mai koncertről kérdeznék, hiszen Vivaldi köré volt csoportosítva, Vivaldi életművek köré a műsor, de azért más zeneszerzők is voltak. Volt Boccherini is, volt Bach is, és volt egy kevésbé ismert zeneszerző, de ők is tulajdonképpen Vivaldiból merítkeztek, kivéve Boccherinit. Persze Vivaldi kimeríthetetlen a hegedűsök számára, ugye?
Ez igaz, hogy Vivaldi zenéje a hegedűsök számára egy egészen különleges fejezetet jelent, amit mindig jó játszani, mindig hálás, és a zenéje annyira zseniális, hogy azt a közönség is egész egyszerűen mindig értékeli.
Tulajdonképpen a bőség zavara lehet az ő esetében, mert jó néhány száz művet komponált, és azt hiszem elég nehéz kiválogatni nem feltétlenül a legjobbakat, hanem a legérdekesebbeket, vagy érdemes végigmenni az életművön, mindig újat és újat elővenni a számos ópusza közül.
Mindenképpen érdemes nem csak a legismertebbeket játszani, akár találomra válogatni, az, hogy az összest átjátszani, az nem teljesen reális, mert az kimeríthetetlen, ahogy mondod.
Nem elég tényleg egy muzsikus életre.
Hát, ahogy neki elég volt ezt megírni, talán elég lenne lejátszani.
De akkor egyebet nem nagyon játszhatnátok.
Így van. Tehát a százával mérjük a hegedű versenyeket, szonátákat, zenekari műveket, azt a sok mindent, ahol egy hegedűsnek dolga van és felfedezni valója. Talán egész egyszerűen válogatni kell és élvezni a bőséget.
Konszenzus alapján született ez a mai műsor, hogy törzsadag Vivaldi, de azért Boccherini is ott legyen például. Ő mint folytatása ugye ennek a korszaknak, mert ő tulajdonképpen már inkább a korai klasszika mestere.
Igen, ez egy érdekes keveréke. Két műsorunk fut éppen, az Vivaldi Bach, és a másik pedig a Musica Galante, ez a különleges köztes korszak a barokk és a klasszikus korszak között. Valahogy a két műsorunknak egyvelege lett a mai, hogy van benne a Vivaldi, és akkor a gáláns korszakból Boccherini.
Ki szoktam azt használni, hogy rákérdezzek zenei pályád egyéb vonatkozásaira is, mivel 3 éve nem beszélgettünk. Hát tudom, hogy bizonyára folytatod azt, amit eddig is, tehát Bázelben és Budapesten is muzsikálsz. A bázeli szimfonikusok zenekarában és Budapesten a MÁV zenekar koncertmestereként. Hát csodálom ezt a munkabírásodat, hogyan lehet ezt összeegyeztetni?
Az egésznek, ahogy mondod, az egyeztetési része az, ami nehéz. Kevésbé a muzsikálási rész.
De sokat kell utazni ide-oda. Azért nem olyan pici a távolság.
A távolság manapság igazán jól legyőzhető azzal, hogy vannak repülőjáratok, akár egyenes vagy átszállásos.
Utóbbi időben elég sok zűrzavar volt.
Ez igaz. Az időpontok egyeztetése, hogy ott felszabadulni, és pontosan akkor legyen szükség rám, amikor a másik helyről fel tudok szabadulni. Ez maga ez a művészet része. Az utazás egy megszokott, megoldandó feladat sikerül is, persze.
Ha összehasonlítjuk a két zenekart, a bázelit és a budapesti MÁV zenekart, tehát most nem feltétlenül minőségi összehasonlítást szeretnék, hanem jellegzetességbeli összehasonlítást, repertoár, közbeműködő karmesterek, szólisták összehasonlítását, egyáltalán a két zenei világ összehasonlítását. Lehet-e egy ilyennel próbálkozni? Vagy benned ez felmerül?
Igen, nagyon jó a kérdés, természetesen felmerül. Amit így elsőre tudok mondani, hogy nagyságra és létszámra igencsak hasonló a két zenekar, igazán nagy zenekar, és a repertoár minden darabját képes önmaga eljátszani. A legkisebbtől a legnagyobb felállásig. Ennyiben hasonlít. Különbözőségek persze nagyon-nagyon sok van.
Nemzetkarakterológia létezik, ha bár mind a kettő nemzetközi most már gondolom, de leginkább a svájci zenekarok nagyon nemzetköziek. Itt van az élő példa, hogy te is oda származtál valahonnan.
Így van, tehát a nyugati zenekarok azok, akik úgy az összetételükben igazán nagyon is nemzetköziek. A tagok származási országát illetően az nagyon heterogén. A szint az, ami őket összeköti. És Kelet-Európában, hát mondjuk Magyarország, Románia esetében a származás az, ami nagyon egészen homogén, így mond, és a színvonal az, ami a legnagyobb nyitást mutatja így mindent illetően. A kettő a két világ, persze.
Hát nem illik rá kérdezni, mert bizonyára diplomatikus választ adnál, hogy melyik zenekart szereted jobban.
Itt visszatérnék a te kérdésedre, csak is a diplomatikus válasz elképzelhető, és úgy egyértelműen nincs az, hogy melyik jó, melyik rossz, mindegyik a maga módján a legjobb.
És esete válogatja.
Persze, mindegyik a maga módján a legjobb, és nekem a maga módján kedvencem mind a kettő.
Hát akkor sok sikert mind a két zenekarban, a Transzilvánia Barokk Együttesben, és máshol is, mert tudom, hogy egyéb téven is aktiválsz. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
A Transzilvánia Barokk Együttes csembaló művésze, mint mindig, Erich Türk volt, és azt hiszem, hogy mint mindig most is nagyon jelentős szerepet volt egyrészt a repertoár kiválogatásában, másrészt abban a hangszerben, amit most itt megismertünk, hiszen a koncert felvezetőjében azt is elmondták a közönségnek, hogy itt egy érdekes csembaló van, egy Ammer csembaló, amit felújítottak, ha jól értettem.
Igen, ezt a hangszert még ismerem. Gyerekkorom óta a Szebeni evangélikus templomé volt, és ez még a régi kelet-német időkbe, tehát mikor itt kommunizmus volt, és még volt Kelet-Németország, onnan jött tehát.
Tehát egy egzotikum, ha úgy tetszik.
Igen. És aztán sokáig ott állt, és most ide került, és ezennel bemutattuk. Nem tudom, milyen állapotban volt most az utolsó idő, időbe. Úgy hallottam, hogy Albert József orgonaépítő foglalkozott vele, kicsit felújította.
Hát ez egy szokásosnál nagyobb csembaló, legalábbis én úgy látom, mikor bejöttem, messziből szinte úgy nézett ki, mint egy hangversenyzongora, legalábbis méreteiben. Tényleg nagyobb az átlagnál?
Hát igen, most a csembaló nem egy standardizált hangszer. Most erről kell tudni, hogy ez a historikus előadásmód történelmében az elején van, illetve mikor még kezdték a historikus hangszereket kiásni, próbálni felfedezni, akkor építettek ilyen csembalókat, még nem léteztek csembalisták, hát kik játszottak rajta? Zongoristák.
Vagy orgonisták?
Hát, vagy orgonisták. Hát,
most azért ezt mondom, mert te orgonaművész is vagy.
Igen, de ezt a fajta régi módi csembaló, ezt a zongoristáknak építették, hogy nehezen menjen, jó nagy ellenállással legyen, hogy ilyen kalapáló új technikával lehessen rajta játszani. Aztán később csak kezdődött a historikus hangszerek másolása, tehát a következő generáció, ami ugye a 80-os évektől most már mondjuk egyre inkább elterjedt, azok a historikus hangszereknek a hű kópiák, na azok nem olyan masszív vastag fából vannak. Tehát ez úgy a zongorához hasonlóan nagyon nagy és masszív fából készült, de amúgy a zongora annyira nagy lett, mert olyan nagy a hangterjedelme, sok a húr, sok a feszültség, és hogy ezért kellett a zongorának ilyen a
zongora nagy testet
is,
adni.
Igen, nagy testet is a zongorában még fém struktúra is van, tehát a nagy húr feszültség miatt. De a csembalónál ez nem áll fent, tehát régen nem a hangterjedelem olyan nagy, a húrok száma sem, és a feszültség is sokkal kisebb, tehát a régi hangszerek sokkal vékonyabb fából vannak, és ettől jobban is rezonálnak.
Tehát őket nem olyan fából, vagy ilyen fából faragták. Van egy mondás?
Nem ilyen vastag, igen, nem ilyen masszív struktúrájuk van.
A repertoárból, tehát Vivaldi elsősorban, de Boccherini is, és Vivaldihoz kapcsolódó átivatok. Hát egy nagyon érdekes, tulajdonképpen ismert művek zömében, nagyon ismert művek, de mindig van egy alternatívája, amikor különböző koncerteken halljuk valamilyen előadásban. És ti is úgy éreztem, hogy amellett, hogy tiszteletben tartottátok a műveket, próbáltatok hozzáadni a saját személyiségetekből. Miért pont ezek a művek voltak?
Hát egyszer egy koncert után külföldön egy turnén jött egy néni, és mondta, hogy jaj, következő alkalomkor játszogyatok Vivaldit. Gondoltuk, miért nem? Igen, tényleg.
Van miből választani igazán?
Van, rengeteg, igen, van, és aztán kezdtünk tényleg 2 évre rá, aztán visszatértünk is Vivaldi műsorral, és hát érdekes most a mai műsorban, hogy nem csak Vivaldi, hanem Vivaldi és kortársait valahogy próbáltuk belevetni, hát volt egy Bach átirat, Bach több Vivaldi hangversenyt átírt csembalóra is, egy párat orgonára is, nagyon divatos és híres volt Vivaldi akkoriban egész Európába, és érdekes, hogy fordítva nem lehet tudni, hogy Vivaldi tudott valamit Bach létezéséről, tehát nincs erről dokumentum, tehát Bach annyira nem volt híres a saját korába.
És Boccherini egy kicsit később, ő már átmenett a klasszika felé?
Igen, és még mondjak Vivaldiról ezt az érdekes dolgot, hogy van ez a Il Pastor Fido gyűjtemény, amit időközben felfedezték, hogy nem is Vivaldi a szerző, hanem Philippe Chédevy, és hogy Chédevy ezt ezt nyomtatta Párizsban, akkoriban 18. században a Vivaldi neve alatt azért, mert...
Bevett szokás volt ez, hogy egy híves szerzőt úgymond a nevét ellopták.
Igen.
A nagyobb hírnév érdekében.
Igen, igen, tehát, hogy nagyobb profitot, nagyobb sikert remélt emiatt, ez ma...
Ma már, igen, törvény elé kerülne.
Igen, ma már nem lehet így simán ilyet csinálni, de akkoriban úgy néz ki, hogy nem volt nagy következménye ilyesminek.
És Bokherini, tehát Bokherini ugye volt egy Gordonka csembaló szonáta, amit Cipián Köpránonnal játszottál, és volt az a híves fandango, ami híves, azért is, mert gyakran ráadás számként adják. Ti is játszottátok már korábban, úgyhogy...
Igen, nagyon szeretjük. Hát egy sláger, nagyon... Hát egy sláger, igen.
Illik a slágerrel befejezni egy barokk vagy koraklasszika koncertet is, mert úgymond feldobja a hangulatot. Egyesek ezt bírálják, de jól van ez így.
Jól van, hát egy befejező számnak mindig jó, ha sláger vagy ilyen szerű, tehát hogy valami csattanóssal befejeződik, hát ettől mindenki boldogan megy haza. Mi is.
Hát mi is úgy megyünk haza ma este. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok.
Mi is köszönjük.
Majo Zoltánnal két héttel ezelőtt beszélgettem a Flauto Dolce koncertje után, ahol a Flauto Dolce vezetőjeként szólítottalak meg. Most pedig a Transzilvánia Barokk Együttes vezetőjeként és blokkflöjtéseként, ugyanakkor kasztányet művészeként, hiszen az utolsó darab, a Bokherini Fandango, az egy meglepetést is tartogatott számunkra, tehát Majo Zoltán nem csak blokkflöjtézett, furjázott, hanem ezen a hagyományos spanyol ütőhangszeret is játszott, és emelte a hangulatot. Tehát milyen ez a váltás? Megvoltál ezzel szokva, vagy ez egy kihívás volt?
Nekem örök életemben jó volt a ritmus érzékem, mert elsősorban arra van szükség. Hát a kasztányettel már, mint jelezted, egy évvel ezelőtt megismerkedtem, mert elő van írva ebben a híres Fandangóban, Bokherini Fandangóban.
A Spanyolországban dolgozott és komponált sokáig, és ezért sokkal spanyol téma az ő műveiben.
Persze, hát a Fandango egy népi tánc náluk, és akkor már megtanultam, most meg beszereztem egy nagyon-nagyon jó hangszert, hallatszott, hogy milyen jól szól, és elő van írva máskülönben, tehát én pontosan betartottam a ritmust és a belépéseket, stb. Nagyon élvezem, mert egy újdonság az ember életében, ugye, és hát megszínezi a műsorunkat is.
Egyébként nagyon színes a műsor, két együttessel foglalkozni és vezeti két együttest, azt hiszem, hogy félig meddig, ha nem is tudat, hasadásos állapot, de nagy kihívás. Mondtad, hogy nagyon fáradt vagy, és mindig a nyár a legfárasztóbb. Jó ez így? Azt hiszem, hogy másképp már nem is lehetne.
Nézd, nagyon jó koncertezni, minden álmunk, hogy színpadon legyünk, de ez, ami most, tényleg egy hónap alatt összeszámoltam pont a koncert előtt, ez volt a 10. koncert. Tessék elképzelni.
Tehát a Flauto Dolce és a Transzilván Barokk Együttes összegyüttesen.
Igen, igen, együtt 10 koncert, ami látlakban 3 naponta nagyon nehéz. Olyan fáradt vagyok, hogy hétfőn becsuktam az ajtót, elutaztunk. Nem mondom hova, de elutaztunk.
Hát akkor jó utazást és visszatérést mindjárt örömére, sok sikert.
Köszönjük szépen, köszönjük.